Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Első vasárnapján énekeljük, és így dicsérjük tovább az Urat a 312. dicséret első három versével. A 312. dicséret így kezdődik: várj, ember szíve.
Oh.
Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, tele van a szívünk örömmel és hálaadással ezen a napon, mert átélhetjük, hogy Te érkezel hozzánk. És ha Te jössz, és közel engedünk a szívünkhöz, az életünkhöz, akkor még ha ez az élet szomorúsággal, fájdalommal vesz körül, akkor is átmelegedhetünk. Mert Uram, ahol Te megérkezel, ott élet van, ott másképp látjuk a dolgokat, ott már nem az elmúlásé az utolsó szó, hanem a feltámadás, az élet, az üdvösség, a reménység lehet osztályrészünk. Köszönjük Neked, hogy ismét adventbe fordultunk, és Urunk, az, hogy ezekben a hetekben egyre közelebb kerülhessünk hozzád. Hogy ne csak azt lássuk, ami körülvesz, ne csak azt halljuk, amit hirdetnek, mondanak mások, hanem lássunk Téged, halljuk a Te szavadat, mert Uram, a Te szavadban van erő, élet, béke, biztonság, reménység, jövendő. És kérünk azt, hogy ez eljusson a szívünkig, és új távlatokat adjon a mi számunkra. Urunk, ha tudjuk most ezen az alkalmon átélni, hogy itt vagy velünk. Mert csak akkor lesz igazán Isten tisztelet ez az alkalom, ha veled találkozunk, ha Te jelen létedbe kerülünk, és már nem csak magunkat látjuk, nem csak emberi szavakat hallunk, hanem veled lehetünk együtt, azzal a Jézussal, aki életét adta értünk, aki annyira szeret, hogy kész volt meghalni azért, hogy megmentsen. És így, ha veled vagyunk, akkor átmelegszik a szívünk, mert jó hozzád tartozni, Úr Jézus. És nekünk ilyen veled való élő kapcsolatra van szükségünk, mert Te élő valóság vagy. Engedd ezt megtapasztalnunk, és ha ezt átéljük, akkor már másképp fogunk elmenni hajlékainkba, akkor az advent valóban azt jelenti, hogy minden nap rád várunk, hogy veled akarunk találkozni, hogy hallani akarjuk a Te szavadat. Kérünk így szent lelked által, tedd áldássá mostani alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéje szól hozzánk a zsidókhoz írott levél második fejezetének az első négy verséből. Tehát Isten igéje a zsidókhoz írott levél második fejezetének első versétől így szól hozzánk. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, köszöntöm a gyászoló testvéreinket is. Adja az Úr, hogy ezen az alkalmon átélik a vele való találkozást, és az ő vigasztaló igéje, erőt adó szava eljut a szívükig, reménységet ad a számukra. Isten kegyelméből ismét Adventhez érkeztünk. Ez a mai, az első adventi vasárnap. És egy olyan levelet olvasunk, amit a napokban kezdtünk el az Új Szövetségből a vezérfonal szerint olvasni, aminek az a neve, hogy a zsidókhoz írott levél, ami azt jelzi, hogy az első címzettek olyan Krisztusban hívő keresztény emberek voltak, akik a zsidók közül származtak, tehát az Ószövetség emberei voltak. És jó, hogy ezt a levelet, ezt az iratot olvassuk, mert ennek a középpontjában a kezdetétől a befejezésig Jézus Krisztus áll, róla beszél, ő rá mutat. És azt mondja, hogy ő rá figyeljen mindig a gyülekezet. És jó ezt így hallani, jó ezt így útmutatásként átvenni, hiszen advent első vasárnapja az mindig az új egyházi évnek az első napja, a kezdete. Tehát ezzel a mai nappal egy egyházi év indul, egy új évet kezdünk el. És milyen jó ez, hogy egy új évet kezdhetünk, mégpedig Jézussal. Amikor a Szentíró rámutat Krisztusra, oda tereli a figyelmet, akkor azt akarja nekünk is üzenni, hogy az életünk minden élethelyzetében figyeljünk az Úrra. Hogy nem vagyunk magunkban. Hogy van kire tekinteni, van kitől segítséget várni. Akkor is, hogyha annyi minden most magára akarja vonni a figyelmünket. És sok minden történik körülöttünk, velünk, sokszor bennünk is, és ezek a dolgok úgy magukhoz vonzanak. Ugye ez az esztendőnk majdnem teljesen a koronavírus köré volt irányítva, minden figyelmünket ez foglalta le, mindent a vírus körüli rendelkezések határoztak meg, ugye ezt a gyülekezet is megtapasztalta, eldöntötték, lehet jönni, nem lehet jönni, online voltunk, ugye, és az élet egyéb területét is ezek a dolgok határozták meg. És hajlamosak vagyunk arra, hogy ami hosszabb ideig körülvesz, vagy amiről túl sokat hallunk, az teljesen lefoglal, teljesen betölt, és más kiesik a figyelmünkből. És a Szentíró azt üzeni, hogy figyeljünk Jézusra. Abban az élethelyzetben, amiben épp vagyunk. Ha járvány van, akkor ebben. Ha gyász lesz körül, akkor a gyász időszakában. Nézzél Jézusra, ne a sírra, az elmúlásra, ne a betegségre, ne arra, hogy van munkám, nincs munkám, ne arra, hogy milyen következményekkel fog majd járni mindaz, amit átéltünk, hanem figyelj fölfelé, figyelj Jézusra. Mondhatnánk úgy, hogy nekünk van hova nézni. Aki nem hisz, annak csak a nyomorúság van. Az csak azt látja, hogy vajon mi fog történni, hányan betegednek meg, gyógyul-e meg valaki, hányan halnak meg, lesz munka, nem lesz munka, de aki hittel fölfelé figyel, annak lesznek más távlatai. Azt tud Isten vezetésére figyelni. Az látja, hogy Istennél mindig vannak nyitott lehetőségek. Isten akkor is tud cselekedni, amikor mi úgy gondoljuk, hogy már erre nincs lehetőség. Adventben szoktunk beszélni arról, amikor Isten egy idős jeruzsálemi papot megszólít, Zakariást, aki az Urat szolgálta, de nem volt neki is idős feleségének gyermeke. Úgy öregedtek meg, hogy gyermek nélkül maradtak, és úgy is gondolták, hogy ez már így fog befejeződni. Úgy gondolták, hogy ők már gyermek nélkül hagyják el ezt a világot. És egyszer csak belerobban Zakariás világába az Isten, megjelenik Gábriel angyal, és azt mondja, hogy ne félj! Ne félj! Mert beteljesedik, amiért imádkoztál, Isten egy gyermeket ajándékoz neked, aki neked is és az egész népnek öröme lesz. De azt hitted, hogy ez már lehetetlen, és Isten lép és megmutatja, hogy neki lehetséges még most is, itt is cselekedni. És tud neked adni gyermeket, egy olyan gyermeket, aki útkészítője lesz a Krisztusnak, a Messiásnak, akiről szól, hogy az egész új szövetség, akiről 2000 éve hirdettetik, hogy eljött ebbe a világba. 2000 éve halljuk, hogy üdvözítő született nektek. És de jó lenne, ha nem csak hallanánk, hanem meg is hallanánk. Beengednénk a szívünkbe ezt a csodálatos üzenetet, hisz minden Jézusról szól. Advent Jézusról szól. Bár sok mindent köré aggattunk, sok-sok hagyomány, szokást kialakítottunk, ezek között vannak szép gyakorlatok, de azért ne engedjük, hogy a lényeg elsikkadjon. Advent lényege Jézus. Ugye az advent azt jelenti, hogy eljövetel. És a karácsony előtti 4 hetes időszak azt jelenti, hogy Isten népe várja az Urat. Persze, már mi nem úgy várjuk, mint Zakariás, hogy szülessen egy gyermek. Hanem mi várjuk azt az Urat, aki a kereszten, nagypénteken értünk adta az életét, majd húsvétkor ünnepeljük, hogy föltámadott és él. Hát várjuk ezt az Urat, ezt a Jézust vissza. Mert vissza fog jönni az övéihez, az övéiért. Nekünk egy ilyen csodálatos programot ad Advent. Várom Jézust, mert vissza fog jönni. Nem tudom az időpontot, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy készen legyek, mire érkezik. Ugye, hogyha valahol várnak egy rangos személyt, egy vezetőt, egy miniszter meglátogat az ő területe alá eső intézményt, és tudják, hogy jön az a miniszter, akkor elkezdenek arra figyelni, hogy mindent úgy alakítsunk, rendbe tegyünk, hogy amikor jön a vezető, ott minden klappoljon, ott minden ragyogjon, mert jön a vezető. És az sem érdekes, ha esetleg 5 perccel hamarabb, vagy 10-zel később jön, mert várjuk, készülünk, mindent elrendezünk. És itt is ez a lényeg, ha várom Jézust, akkor teszek mindent úgy az ő dicsőségére, hogy amikor eljön, lássa, hogy az én életem róla szól. Hogy mindent úgy teszek, és nem csak akkor is, amikor látja, ott van, hanem amikor nincs ott, akkor is úgy teszem, hogy amikor megérkezik, az örüljön, őt dicsérje. Tehát advent azt jelenti várni az Urat. És a Szentíró így szól, hogy még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Még jobban. Ez azt jelenti, hogy eddig is figyeltek ők már az Isten szavára, igéjére, de hangsúlyozza, hogy most még ennél is jobban kell figyelni mindarra, amit az Isten mond nekünk. És mindabból, amit a Szentíró mond, azt is látjuk, hogy a címzettek nehéz élethelyzetben voltak. Üldözték őket. Ebben a levélben gyakran olvasunk arról, hogy felfelé figyeljetek, nézzetek Jézusra, vessétek a reménységetek, horgonyát Jézusba, álljatok ellen! Ez mind azt jelzi, hogy kemény idők voltak, hogy a hitükért szenvedtek, és bizony nagy volt a tét. Földi élet vagy örök élet? Ez volt a tét, és mindig ez a tét. Leragadok a földi életnél, azt hiszem, hogy itten megmaradok örökké, vagy figyelek arra, hogy van egy örök élet, amit Isten Jézusban készített. És minden arról szól, hogy ez az örök élet az enyém lesz-e. És nagy volt a tét, hogyha valaki Jézus mellettett vallást, az azt jelentette, hogy a földi életet elveszíthette. Még jól járt, ha csak bebörtönözték, de legtöbb esetben kivégezték. Mert Jézusban hitt. És nagy volt a tét. Meghalok Jézusért, zseném az örök élet, mert hű maradtam hozzá, vagy ragaszkodom a földi élethez, azokhoz a dolgokhoz, amiket itt megszereztem, de esetleg elvesztem az örök életet. Tehát nagy a tét. És itt nagyon sok ember ebben a gyülekezetben, ahova a szerző ír, hű volt Jézushoz. Sokan mártír halált szenvedtek érte. És így azoknak, akik még élnek, akik még ott vannak a gyülekezetben, mondja, még jobban kell figyelni. Jobban, mint eddig. Valószínű azt üzeni, hogy még jobban kell Jézusba kapaszkodnotok, mert még keményebb idők jönnek. Keményebb idők jönnek. Lehet, hogy nekünk is üzenet. Hát, ugye, amit átéltünk ebben az esztendőben eddig, az is sokakat megrendített. Sokan el nem tudták képzelni, hogy a 21. században a modern világ és orvostudomány idején lehet egy egyetemes, egész világra kiterjedő járvány. 100 éve nem volt. Azt hittük, nem lesz. Ugye? Viszont nagyon sokan úgy is gondolják, hogy lassan majd csak túljutunk rajta, és aztán minden rendben lesz, elfeledjük, és soha többet, semmi rossz nem jön. És itt is voltak ebben a gyülekezetben olyanok, akik úgy gondolták, hogy majd csak már letűnik ez a császár, aki kínos, gyötör, megöl minket, aztán elfelejtjük ezt az időszakot, és minden szép és jó lesz. És azért mondja, hogy még jobban kell figyelni, mert nehezebb idők jönnek. És jöhetnek nehezebb idők a mi életünkben is. És akkor tudunk helytállni, ha figyelünk fölfelé. Figyelünk Jézusra. Ha még komolyabban veszük az Isten igéjét, mint eddig. És ha itt tartunk, fel is kell tenni a kérdést, hogy eddig figyeltem-e Jézusra? Eddig fontos volt-e ő nekem? Tekintély volt-e az ő szava? Amikor ebben a világban éltem az életem, megkérdeztem-e, de mit akar Jézus? És hogyha így döntök, mit szól ő hozzá? Mit szól Isten az életemhez? És hogyha azt mondjuk, hogy igen, én figyeltem, én mindig olvastam és olvasom a Bibliát, akkor azt üzeni a Szentíró, hogy még jobban figyelj, még jobban bízd rá az életed, még jobban kapaszkodj bele. Tehát nagyon lényeges, hogy így még jobban, vagyis mindig, állandóan. És az jutott eszembe, hogy ez a még jobban talán azt jelzi, mint ahogy hallottam néhány sofőrtől, vagy jobban mondva láttam, hogy amikor ismerős területre ment, akkor is bekapcsolta a GPS-t. Amikor olyan célja volt, amit már nem tudom hányszor megjárt, bekapcsolta a GPS-t. És nekem miért? Azért, mert a GPS azt is megmutatja, hogy ha a legutóbbi itt jártam óta, valami megváltozott az úton. Lezártak egy szakaszt, terelőút van valahol. És azt üzeni, hogy így kapaszkodjunk még jobban Jézusba, vagy minden nap, ismerős dolgokban is. Kinyitom az igét, mert lehet, hogy valamire rosszul emlékszem, hogy tényleg jó irányba fogok menni. És tényleg jó lesz az, ha én megteszem. Ezért fontos újra és újra. Ha pedig azt kell, hogy mondjam, hogy én még eddig nem figyeltem Jézusra, azt se tudom kicsoda, nem is ismerem, hát el lehet kezdeni. Akkor fogom még jobban, hogyha az eddigiekhez viszonyítva most elkezdem, kézbe veszem az ígét, elkezdem olvasni, figyelek arra, amit mond, engedem, hogy lámpásként világítsa a lábam előtt az utat. Még jobban kell figyelnünk a hallottakra, mondja a Szentíró. És kiknek kell figyelni? Többes szám első szemében mondja, hogy többes számban, hogy nekünk kell figyelni. Beleveszi magát is. Nem azt mondja, hogy nektek kell figyelni, és én rendben vagyok. És ez a biblikus, amikor mindig többes számba tudunk beszélni. Nem csak azt mondani, hogy ti. Ugye a lelkészeket megkísérti, hogy a szószékről mondják ti. Ugye többes szám második személy vagy, hogy az ott levőknek prédikál, ott mindig arról szól, hogy mi. Mert én is kegyelemből élek. Az ige hirdetője sem több, mint az ige hallgatója. Az ige hirdetője is nyomorult és bűnös ember, akinek Jézus Krisztus megkegyelmezett. Aki átélt, hogy az Úr eltörölte a bűneimet, de kegyelemből él. A prédikátor is, a tanító, mindenki, aki követi Jézust. Tehát nincs különbség ige hirdető és ige hallgató között, vagyis nem szabad, hogy legyen. Ezért mondja a levél szerzője, hogy együtt kell figyelnünk. Én is figyelek, ti is figyeljetek Jézusra, mert mindegyikünket ő tud megtartani, tovább segíteni a hitben. Tehát mi, akik hívőknek, keresztényeknek valljuk magunkat, nekünk kell. Lehet, hogy azt mondanánk, de miért nem a világ? Miért nem a nem hívőknek írja, figyeljenek azok Jézusra, nem? Azoknak kéne, aki nem hisznek benne. És mégse azoknak mondja, hanem a gyülekezetnek, hogy még jobban figyeljetek. Mert olyan idők jöhetnek, hogy könnyű lesz eltévedni. Vihar jöhet, ami elsodorhat, ha nincs a horgonyod biztos helyen. Ha nincs a horgony biztos helyen, a vihar, a nagy hullámzás elsodorhat. Így is mondja, azért figyeljünk, hogy valamiképp el ne sodródjunk. Honnan? Jézus mellől. El ne sodródjunk a gyülekezetből, el ne sodródjunk az Úrral való rendszeres kapcsolattól, mert könnyű elsodródni, könnyű. Ugye megtapasztaltuk már, hogy hát ránk a környezetnek mindig nagy hatása van. Elmegyünk valahova, mondjuk egy színházba, és egy elkezd tapsolni, mindenki tapsol. Elmegyünk egy koncertre, egy elkezd ugrálni, majdnem mindenki ugrálni fog. Elmegyünk egy futballmérkőzésre, egy elkezd ordibálni, gól, gól, a többi is mondja. Ráragad az a hangulat, elkezdi sodorni magával, és nem tud ellenállni. Jaj, mert ha én nem tapsol, csak én nem. Hát akkor mindenki kinéz engem. Csak én nem ugrálok. Akkor mi fog történni? És ez a veszély, hogy igazodunk a világhoz, a környezethez, a hagyományokhoz, a fog, mi lesz, ha én nem teszem azt, amit a többi, és elkezd sodorni magával. Észre se veszem, és már azt csinálom, amit mindenki, mert az a könnyebb. Az nem fáradtságos. Ugye az nem fáradtságos, hogyha a víz csodorja a falevelet, az a fáradtságos, hogyha nem engedem, hogy sodródjak. Elkezdek kapaszkodni. Ha küzdök ellene, hogy ne vigyen az ár, ne vigyen a tömeg. Ezért mondja, hogy figyeljetek még jobban Jézusra, hogy el ne sodródjatok, el ne vigyen az ár valami más irányba. És ugye ez azt is jelenti, az eredeti kifejezés, hogy figyeljünk, hogy tartani az irányt. Hogy tartsd az irányt, hogy bármilyen nehéz és bármilyen hullámok legyenek körülötted, tartsd az irányt mindig, figyelj arra, amit Jézus mond, ő a kapitány. És nem fogsz elsodródni, Nem fogsz elsüllyedni. Tartsd az irányt. Akkor is, ha nehéz. És úgy eszembe jutott, hogy az Úr Jézus is bemutatta. Még gyermek volt, 12 éves, fölmentek Jeruzsálembe Józseffel, Máriával, a rokonokkal, meg a názáretiekkel, hogy ott legyenek húsvét ünnepén, és amikor letelt az ünnep, mindenki indul haza. Ez a szokás. Végre, vége, mehetünk haza. Milyen jó, letelik az Isten tisztelet, irány haza. De jó, vége. Szabadok vagyunk, túl vagyunk rajta, és Jézus nem ment haza. Jézus ellenállt a sodrásnak, mert fölismerte, hogy neki még ott kell maradni az atya házába. És ott maradt. És vállalta a következményeket, hogy majd megijednek, keresik. Bemutatta, hogy igen, már ő nem sodródik. Hogy ő neki azzal kell foglalatoskodnia, ami az atya dolga. Hogy az Isten dolgaival azban kell elmélyedni, és ezért maradt a templomban. De van egy másik példa, Péter. Ő elsodródik. Nem figyel Jézusra, megmondta neki Jézus, mielőtt elfogták, hogy ide figyeljetek. El fogtok mind menekülni, amikor engem elfognak és elvisznek, hogy megöljenek. És akkor Péter nagy hanggal mondta, hogy én ugyan nem menekülök, én ha kell börtönt vállalok, érted, sőt, még meg is halok. Én engem meg lehet, érted, ölni. Annyira ragaszkodok hozzád. És mégis megtagadta Jézust. Elsodródott Jézus mellől, mert rossz helyen melegedett. Odaült, ahova nem kellett volna. Olyan társaság tüzéhez ült, ahova nem kellett volna. És mivel nem vettek komolyan, amit Jézus mondott, ha nem vigyázol, igenis, meg fogsz tagadni, hát elsodródott. És hogyan lehet ellenállni? Hogy belekapaszkodok az ígébe, hogy olvasom Isten szavát, hogy eszembe jutott, hogy tavaly ilyenkor, advent első napján, talán az interneten elindítottak egy olyat, hogy mivel Lukács evangélium a 24 fejezetből áll, így advent minden napjára jut ebből az evangéliumból egy fejezet. Hogy kezdjük el olvasni első nap, advent első napján Lukács első fejezetét, és minden nap egyet, és adventre, vagy karácsonyra a végére is érünk. Újra elő lehet ezt venni. Vagy lehet más evangéliumot, vagy bibliai könyvet, hogy úgy kapaszkodok, úgy harcolok a sodrás ellen, hogy most még többet olvasom az igét. Hogy kezembe veszem, és egy egész fejezetet egy nap elolvasok, hogy jobban lássam Istent, jobban lássam az összefüggéseket, hogy ne az legyen rám hatással, és sodorjon, és ne az határozzon meg, amit hallok a hírekben, amit látok az interneten, hát egész nap ugyanazt mondják. Belecsépelik az embernek a gondolkodásába. Hát akkor menjek, és engedjem, hogy Isten szava mossa át a gondolataimat. Mert amikor a Bibliát olvasom, akkor azt élem, hát maga Isten szól hozzám. A Biblia nem egy könyv a sok közül. Ez az Isten szava. És hogyha imádkozom, és kérem, hogy Uram, add, hogy értsem, akkor érteni is fogom. Mert lehet érteni. Nem kell hozzá teológia. Lehet érteni a Bibliát. Hisz egyszerű emberek írták. Van köztük juhpásztor, van köztük füge termelő. Egyszerű emberek írták. És le tudták írni, és azok az egyszerű emberek, akik olvasták, meg hallották, megértették, akkor mi is érthetjük. Tehát így kell hozzá, akkor én is értem, Uram. Add nekem szent lelkedet, és fogom érteni, és még jobban. Így van, hogy el ne sodródhassunk, el ne sodródjunk, Azért kell figyelni, és azt mondja, az Isten szava nagyon fontos és erőteljes szó. Megmutatja az utat az örök életre. Azt mondja, nem, hogy menekülünk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel. Isten Jézust azért küldte el a világba, hogy megmentsen a kárhozattól. Az üdvösségünkért, az örök élet a cél, a lényeg. Ugye nagyon sokan foglalkoznak Jézussal, hallunk is róla, de sokszor csak olyan szinten, hogy jobbá teszi a földi életünket. Szegények vagyunk, az többet, ha betegek vagyunk, meggyógyít, aztán azt csinálunk, amit akarunk. Amikor baj van, megint hozzámegyünk, kisegít belőle, aztán megint azt csinálunk, amit én akarok. Nem. A legfontosabb, hogy ő azért jött, hogy megkeresse, megmentse az elveszettet. Azért jött, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. Tehát örök élet kérdéséről van itt szó. És hogyha nem figyelünk rá, nem menekülünk meg az örök életre. Igen, nem mindegy, hogy mi köti le a figyelmünket, nem mindegy, hogy mi fontos nekünk, mert hiába szerzünk meg ebben a világban mindent, ha nem jutunk életre. Ne engedjük, hogy úgy járjunk, mint Lót felesége. Ugyanak Isten meghirdette, hogy Sodoma fölött ítélet lesz, és csak az marad életben, aki kimenekül onnan. Akkor Lót elindult a családjával, de a feleségét jobban érdekelte, hogy mi maradott. Kár volt ott hagyni az értékeinket, a kincseinket, és megfordult, vissza akart menni, hogy azokat kimentse, és ott maradt. Sóbálvánnyá változott. Mert testvéreim, amikor az életről van szó, akkor nem lehet apró dolgokra az erőnket, az időnket pazarolni. Amikor visszavíz mindent, akkor nem lehet visszamenni, hogy jaj, ott maradt a pénztárcán valahol a sarokba. Akkor az élet a lényeg. Ugye mentsük, maradtak-e még gyerekek, vagy van egy nagy földrengés valahol. Mit mentenek, mit keresnek? Nem a laptopot a romok alatt, hanem azt nézik, hogy van-e még élő ember, van-e egy gyermek, van-e egy idős, aki beszorult, azt mentsük. Az üdvösség ezt jelenti, menteni örök életre, üdvösségre az életünket. És Jézussal eljött a kegyelem vonat. A kegyelem vonat. Az Isten kegyelmének ideje jött el. És rajtunk áll, hogy erre a vonatra rászállunk-e. Beszállunk-e, ott vagyunk-e Jézussal, és az örök élet felé haladunk-e. Ez fontos. Nekem kell beszállni a vonatba. És az én dolgom, hogy lene maradjak. Mert aki lemarad, az kimarad az üdvösségből. Mert az üdvösségre nincs más út, csak Jézus. Csak egyedül Jézus. Hát az Úr adja, hogy megragadjuk a lehetőséget, beszálljunk a vonatra, és Jézussal együtt haladjunk. És amikor menet közben vannak gondok, bajok, problémák, és a sátán sok mindennel el akar terelni, vagy le akar téríteni a keskeny útról, akkor vegyük kézbe az igét. Figyeljük, mit mond az Úr. Ismételjük, és írjuk a szívünkbe. Tegyük fel a kérdést, hogy mit szól hozzá Jézus? Hogy van megírva? És hogyha elkezdjük kutatni az igét, akkor ő válaszokat ad nekünk ezekre a kérdésekre. És adja az Úr, hogy ezek a válaszok reményt, erőt, békességet adjanak, és szilárd meggyőződést, hogy én a menny felé tartok kegyelemből Jézussal. Imádkozzunk! Urunk Jézus, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, és te az Atya szavát közvetíted a mi számunkra. Ó, add, hogy mindig így hallgassuk. hogy a mi mennyei édesatyánk szól a Biblián keresztül. Fontos üzenete van, elmondja, mennyire szeret minket. Hiszen azért is küldött el téged, Úr Jézus, ebbe a világba, hogy rajta keresztül őt megismerjük, hogy te megments minket, hogy odaadd azért az életünket, hogy a bűnt, az adósságot már ne rajtunk követelje Isten, hanem mi kegyelemből már szabadok lehessünk. Áldunk és magasztalunk ezért. És köszönjük, hogy azt üzened, hogy még jobban figyeljünk arra, amit eddig olvastunk az igéből, amit hallottunk, mert jöhetnek nehéz idők, és add, Urunk, hogy ezekben az időkben is a te kezedet fogjuk. Köszönjük, hogy te nem hagyod a tieidet magára, sőt, nem hagyod ezt a világot magára. Mindig jelzel, mindig keresel, mindig hívogatsz, Uram. Mert minket is megkísért, ami Pétert is, hogy rossz helyre telepedünk, és ott elsodródunk tőle. De köszönjük, hogy utánunk jössz még mindig. Minden Isten tisztelet azt jelzi, hogy még újra utánunk jössz, és oda akarsz vonni magad mellé. És könyörülj, hogy engedjük magunkat megtalálni és megmenteni, hogy aztán veled járjuk tovább az utat. Köszönjük adventet, annak üzenetét, és az, hogy ezekben a napokban ne arra figyeljünk, amit a világ kínál, mond nekünk, hanem várjunk téged, hogy karácsony úgy jöhessen el, hogy valóban átéljük a veled való találkozást, hogy rádöbbenünk, hogy karácsonynak is te vagy a csúcspontja, te vagy a lényege, és hogy te megszülesse a mi életünkbe is. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt kérhetjük tőled. Kérünk így gyülekezetünk tagjaiért, a betegekért, Uram, a megfáradtakért, az idős testvérekért, hagyd tapasztalják a te erődet, a te gyógyításodat, a te segítségedet, hagyd tudjunk kiáltani együtt hozzád, Urunk, a vírus ellen is, mert te tudsz ebből is megszabadítani, és te tudod a bűnt is kitörölni az életünkből, Jézus vére által. Könyörgünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért, add, hogy ők is hozzád kiáltsanak, és Uram, te a gyászolóknak ígéred, hogy letörlöd a könnyeket a szemekről, hogy békességet és reménységet adsz nekik. Így áld meg őket, és láttasd velük az feltámadás és az örök élet reménységét. Könyörgünk, Urunk, a családokért, a gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért, adj nekik szabadulást, gyógyulást, és könyörgünk egyházunkért, népünkért, és kezedbe tesszük ezt az egész világot. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentléleknek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, testvérek, ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet. Hirdetem továbbá, hogy majd azt követően vasárnap 10:30-tól itt a templomban, advent második vasárnapján. Hirdetem továbbá, hogy ezen a héten koporsó mellett kellett megállnunk. Mozsári István testvérünktől búcsúztunk, aki 88 esztendős korában távozott ebből a világból. A ravatal mellett a Tituszhoz írott levél második fejezetének 11. verséből hangzott Isten üzenete, mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát Isten jelen van a világunkban, jelen van a gyászolók életében, és ő ad vigaszt, békességet, reménységet, és kérjük ezt tőle, és keressük őt minden nap, hogy átélhessük az ő békességét, az ő vigasztalását. Az Úr áldja meg a hozzátartozókat. Hirdetem továbbá, hogy elhunyt dr. Molnár János, nyugalmazott rétei lelkipásztor, a Seje Egyetem teológiai karának volt dékánja. A mai napon délben a harangok rá emlékezve fognak megszólalni a templomban. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap, december 6-án a koronavírus miatt elhalasztott konfirmációra kerül sor. Horváth Dorina fog hitvallást tenni hitéről. Hirdetem, hogy adakozás is történt, a gyászoló család Isten dicsőségére 50 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül énekeljük a 312. dicséret 4. versét, Új Jézusom, szegényed. Úgy áldja Krisztus a